Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritás képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Szeretettel köszöntöm az Új Egyenlőség podcast hallgatóit. Én Kis Ambrus vagyok, az Új Egyenlőség szerkesztője és a mai adás házigazdája. Egy negyedéves értékelő politikai helyzetről ez a mai téma, és vendégem Lakner Zoltán szerkesztőtársam. Szia Zoli, köszönöm szépen, hogy itt vagy.
Szervusz Ambrus, üdvözlöm a hallgatókat.
Azért sajátságos a téma, mert hogyha valaki is már 6. évadban követ minket, akkor részrevehette, hogy az évadok elejét, illetve a fél éveket egy belpolitikai, külpolitikai elemzéssel kezdjük, mi várható az elkövetkező fél évben, és igazából nem is szoktunk rá visszatérni, hiszen nem egy napi elemző műsor vagyunk, az események azon, hogy a mozgását nem szoktuk lereagálni. És mi is így készültünk ebben az évben, január 17-én csináltunk egy podcast adást, egy belpolitikai előretekintés, nagyon nagy megfejtéseink nem voltak a világról, hiszen kimondtunk olyan trivialitásokat, mint június 9-én EP és önkormányzati választás lesz, például még azt is mondtuk, hogy ez nagyon meghatározó esemény. De aztán arra gondoltunk, egy kis kulisszatitkot áruljak el, hogy hát azért láttólag a magyar politika váratlan módon felbojdult. Egyébként fura módon a beszélgetésünk a következő egy hónapon belül szinte. És hát ez a helyzet az azóta is tart, úgyhogy azért gondoltuk, hogy akkor legyen egy ilyen negyedéves beszélgetés. És mielőtt belevágnék, azért egy kis visszatekintés, hogy miről is volt szó még január.
És sem emlékszem, kíváncsi vagyok, olyan, mintha egy másik évben lett volna.
Na, szóval, hogy azt mondtuk, mondom, hogy egy váratlan húzással kezdtük, megállapítottuk, hogy június 9-e vitathatlanul legmeghatározott eleme lesz a 24-es évnek politikai szempontból. Egyébként érdekes, majd erről beszéljünk, hogy ez önmagában már igaz-e egyáltalán ez a mondás. Mm-hmm. Azt is megállapítottuk, hogy a mostani mozgások alapján az ellenzéki pártok sokkal inkább helyosztónak tekintik ezt, amely alkalom arra, hogy egymással szemben pozícionálják magukat. Ennek a taktikának a kormányváltás lehetősége, lehetetlensége logikán nincsen relevanciája, amely az ellenzéki szavazókat el is bizonytalaníthatja. Ez pedig erősítheti azokat a pártokat, amelyek a korábban összefogásban hívő ellenzékkel szemben határozzák magukat. Innen nézve egy ellenzéki helyosztó még azt sem teljesíti, amiben a nagyobb bacska ellenzéki pártok reménykednek, hogy megmutatja a dominanciájukat, és ezzel erőközpontén tudnak tovább menni. Uh-huh. A beszélgetés során még arról is szó volt, hogy mik a kormánypártok lehetőségei. Ennek kapcsán azt állapítottuk meg, hogy a Fidesz évtizedek óta győztes választásait 50% feletti mértékben abszolválta. Ugyanakkor ilyen rossz gazdasági hangulat nem volt még választás előtt, mint most. A gazdasági nehézségek már látszottak ugyan a 22-es választások előtt is, de brutális infláció, a gazdasági recesszió és ezekre adott gazdaságpolitikai válaszok hatása 23 második fél évben hatott jelentősen a választói hangulatra. Ez pedig azt jelenti, hogy kapaszkodnia kell a Fidesznek is azért, hogy hozni tudja 5 évvel ezelőtti eredményt. Ez pedig ellenzéki szempontból akár adhat motivációt, tétet az EP választásoknak. Erről beszélgettünk, aztán történt egy váratlan esemény, ami újabb eseményeket váltott ki, ugye a kegyelmi botrány, aminek bár kevesebbet beszélünk talán róla most már belpolitikailag, de biztos, hogy van hatása a választói hangulatban. Ugye ez az a világ, amit kevésbé tudunk mérni. És aztán megjelent a Magyar Péter, amit most én jelenségként is nem közszereplőként mondok, hiszen ez inkább azt gondolom valamilyen válságtünet, hogy ez kinek a válsága, az valószínűleg ebben a tekintetben többféle válságnak az egymás rakódása. És hát itt tartunk április 5-én, amikor hát részemről biztos bátorság kellene arra, hogy itt egy lezárt mondatokat tudjak ebben a kapcsán mondani, de ezért kértem meg Zolit, hogy segítsen. Hogy szóval most kéne akkor elemezned a helyzetet, te mit mondanál? És hogyan hogyan öregedtek ezek a szavaink, amiket januárban mondtuk, ennek kapcsán ez is érdekelne, hogy hogyan.
Ez az elemzés nem rossz, végül is ennek minden elme igaz, én azt hiszem, tehát gazdasági válság is van, ellenzéki helyosztó is van, és szerintem igenis van jelentősége a júniusi választásnak, szóval eddig stimmel szerintem, úgyhogy némi izgalommal hallgattam, hogy miket fogsz majd felolvasni ebből a januári beszélgetésből. Ugye két nagy politikai esemény történt, tehát tulajdonképpen ez egy nagy botrány hullám, ami itt fotózza a magyar közéletnek az egyébként pangú, korábban pangú vizeit, ugye a kegyelmi botrány, ami február 2-án, most már több mint 2 hónappal ezelőtt kirobbant, illetve hát néhány nap leforgása alatt vált voltak éppen botránnyá, mert akár lehetett volna ez is egy ilyen 12-1 tucat típusú ügy, ami keletkezik a magyar közéletben. És hát aztán ennek a közfelháborodásnak a folytatásaként szírre lépett Magyar Péter, aki a botrány egyik politikai érintettjének a hozzátartozójaként pozícionálta magát, hiszen ő maga is ugye azért érdekesség február elején a posztjaival, mert hát, hogy ő Varga Judit volt férje, de azóta egy önálló politikai szereplőként jelent meg. Ebből adódóan viszont a várakozások talán annyiból módosultak, hogy egyfelől ugye van, vagy úgy látszik, hogy hamarosan lesz egy új politikai szereplő, Magyar Péter, akinek lesz valamilyen pártja, amelyik elkészül indulni az európai parlamenti választáson, és azt hiszem, hogy sokat fog majd az is számítani, hogy ő mint egy ilyen egy ilyen sokak által rajongott, és még többek által napi beszédtémaként tárgyalt politikus, vajon egy ilyen mágikus érintéssel kit támogat, vagy kit utasít el az önkormányzati választáson, vagy az európai parlamenti választáson résztvevő többi szereplő közül, tehát hogy számítani fog majd az ő állásfoglalása. Van ugye a Fidesz, amelynek a gazdasági problémáit, pontosan nem a Fidesz gazdasági problémái, ezek Magyarország gazdasági problémái, és a kormányzás hiányának a felszínű problémái. Szóval a Fidesznek nem csak ezzel a fajta krízissel, hanem egy morális krízissel is szembe kell néznie, ennek a hatásaival, ennek a következményeivel, mindaz, amit a Fidesz csinál február óta igazából, az ebből adódó károk minimalizálásáról szól. És van egy nagyon sajátos helyzetben lévő önmagában is, még talán a korábbinál is tagoltabb ellenzéki oldal, amelynek valóban egyik szereplője sem fogja megkapni azt, amit szeretne, tehát hogy az összes többi eltűnjön a színről, és egyértelmű legyen, hogy most ki a kihívó, vagy ki mondhatja magáról, hogy én vagyok az ellenzék. De amellett, hogy helyosztók továbbra is zajlanak helyben is, országosan és az európai parlamenti választáson az ellenzéki szereplők között, amellett furcsa módon, talán úgy tudnám leírni a típust, hogy az inkumbens ellenzéki polgármesterek legtöbbjének a választás előtti pozíciója nagyon jelentősen javult szerintem. Pusztán attól, hogy van politika, pusztán attól, hogy van egy közérdeklődés, ami aktivizálhat sokakat, és hogy ez a közérdeklődés ez kifejezetten kormányellenes közérdeklődésként jelenik meg. Tehát olyan polgármesterek, akik 2019-ben győztek, bizonyítottak, de mondjuk a politikai adottságok miatt esetleg bizonytalan volt az újraválasztásuk, szerintem ők most sokkal jobb helyzetben vannak, mint volt január 17-én, amikor mi beszéltünk.
Ugye azzal kezdted, hogy egy nagy botrány hullám van, ami ugye kegyelmi üggyel indult, és ennek a hullámnak lett még sok fodrozódása vitathatatlanul. És volt egy érdekes mondatot, hogy hát akár ez lehetett volna egy tucat botrány közül az egyik, és egy ilyen mini ügyé vált volna most már ez idő alatt, hiszen azért látjuk, hogy nagyon nagy sunggal tudtak berobbanni botrányok, és hetek alatt, vagy még így napok van. Alatt elültek.
Szerintem az első, mert folytatod a gondolatodat, szerintem az első döntő tényező az volt, hogy ez egy pénteken megjelenő újságcikk volt, Novák Katalin kegyelmi döntéséről, hogy ez túlélte a hétvégét. Tehát az, hogy ismerve a magyar közélet dinamikáját, hogy ez még hétfőn téma volt, szerintem nagyjából ez döntötte el, hogy ez az ügy a magyar viszonyok között tartós, és az, hogy 2 hónapja ennek a következményeit éljük, ez szinte például.
Na és mi az oka ennek? Tehát, hogy mert ugye azt mondtad, hogy azért ez meg is történhetett volna, hogy ez már hétfőre akkor már
Hogyne,
leesik, és akkor egy
hogyne.
nagyon erős napirend előtti felszólással veteti észre magát az
Így van.
ellenzék. Nem akarok
Így
nagyon
van.
cinikus lenni, de azért ezek sokszor láttunk már ilyet, hogy a vége ez a dolgoknak. Mi volt az, ami ezt megkülönböztette a történetet a többitől?
Leginkább azt hiszem, hogy az, hogy itt nem, szóval, hogy nem valami olyasmi történt, amit kommunikációs keretezéssel ki lehetett mozogni, hanem hát a kommunikációs keretezésnek a főpontjait érintette ez az ügy. Hát itt azért a pedofilozásra, mármint hogy a pedofília ellen és a pedofil bűncselekmények ellen természetesen küzdeni kell, sokkal inkább küzdeni kellene, mint ahogyan azt a kormány valójában teszi. Így a pedofilozás alatt azt értem, hogy akik nem azok, azokat éri ez a vád, és velük szemben jelenik meg ez egy ilyen politikai bunkósbotként, miközben a tényleges cselekmények ellen nem lép fel a kormány. Szóval, hogy ezt az értelmezési keretet, amit a kormány minden politikai ellenfelével szemben használ, érintette maga az ügy. És nem tudok más mondani neked, Ambrus, egy spontán közfelháborodás alakult. Egyszerűen, tehát egy olyan érzelmi vihar keletkezett, ami nem keletkezik akkor, ha pénzről van szó, korrupciós ügyekről van szó, ha az derül ki, hogy ki milyen magánrepülőn ült, vagy magánjakton ült. Tehát, hogy egyszerűen egészen más természete van ennek az ügynek, azon kívül pedig szerintem rengeteget hibázotta. És azt hiszem, hogy éppen ennek az érzelmi húsba vágósága miatt nagyon sokat hibázott ebben az ügyben a kormányzati kommunikációs gépezet, tehát ezek már a múlt ködébe vesznek, de mondjuk amikor Novák Katalin első megszólalásában azt mondta, hogy hát minden kegyelmű természeténél fogva megosztó, azzal egyrészt tovább is vitte az ügyet, nem hagyta, hogy elhaljon, pedig ugye láthatóan addig azzal próbálkoztak, hogy majd valahogy ez üljön el, és mondott egy olyan bicskanyitogató, provokatív mondatot, amit ők valószínűleg lezárásnak gondoltak, de csak rontott a helyzeten. Aztán olyan értelemben rontott a helyzeten Orbán Viktor a heti megszólalása is, hogy alaptörvénymódosítást javasol, de hogy közben meg a nevére vette az ügyet abban az értelemben, hogy ő maga is azt kommunikálta, hogy ez olyan súlyú, hogy a miniszterelnöknek kell megszólalni. Aztán ugye lemondott Novák Katalin, viszont másnap megjelent Magyar Péter. Tehát mindig volt benne egyrészt, mindig történt valami egyrészt olyasmi, amit a kormány nem tudott előre kontrollálni. Másrészt én azt gondolom, hogy az ő válaszaik, hát most már azért több mint 2 hónapja nem elégítenek ki minden igényt abból a szempontból, hogy bármit mondanak, azzal kapcsolatban valami furcsaság fölvethető, vagy nem stimmel valami, tehát most legutóbb vagy a... majdnem legutóbb mondjuk Varga Judit Magyar Péterre vonatkozó interjúja kapcsán, mondjuk Bayer Zsolt azt mondja, hogy mi már 10 éve észleltük, hogy itt valami történik, akkor az emberek csak ezért bírt, hogy miért nem csináltak semmit. Szóval, hogy én tudom, hogy a politika nagyon sok ellentmondást elbír, de hogy is mondjam, a tények szinten bír el nagyon sok ellentmondást, itt meg érzet szinten van nagyon sok ellentmondás.
Ja. A botrány hullám, és ugye, ahogy mondtad, mindig volt egy újabb kommunikációs elem, és ugye ez a Magyar Péter jelenség. Magyar Péter szírelépés a Partizánba, amit most nyilván valószínűleg soha nem fogunk megtudni, hogy milyen ambícióval érkezett abba a stúdióba, hogy már politikussá válás útján, vagy pedig még egy másfajta ambícióból, ami átalakult egy közszereplői ambícióval, és most már egy vitatlan, egy politikusi ambíció jelent meg, hiszen pártról beszél, választáson való indulásról, már pedig, hogyha valaki pártról beszél, és választáson való
így van,
indulásról,
ez egyértelmű, és ez február 11-én még tételesen tagadta.
Igen, az nem tud más lenni politikus. A Magyar Péter jelenség az a kegyelmi botránynak a terméke, vagy az önmagában álló ügye? Tehát, hogy ez a kettő egymásból táplálkozik-e? Ez érdekelne, hogy ezt hogy látod, hiszen nyilván az egyikre adott válasz, az megoldhatja a másiknak a problémáját. Tehát magyarán, hogyha a kegyelmügyet, ha lezárható politikai szempontból, akkor az le tudja zárni a Magyar Péter jelenséget, vagy pedig ez egy valami fajta elfojtott, feltörő közhangulat, ami a Fidesz-szel szemben azért megjelenik a választásokon, csak a többség meg mindig rájuk húzza az X-et.
Hát ha majd egyszer Magyar Péter életrajzát valaki megírja, akkor szerintem döntő fontosságú lesz, hogy ezekről a napokról mi az, amit ki tud kutatni, már mint a február közepi napokról, mert valóban egy kérdés az, hogy mondjuk Magyar Péter szíre lépett volna egyáltalán, hogyha van kegyelmi botrány, vagy hogyha nincs, bocsánat, hogyha nincsen kegyelmi botrány, vagy vagy pontosan úgy lépett volna színre, ahogyan színre lépett, vagy ha ő tervezett valamilyen közéleti, és ez már inkább egy elemzői kérdés, mint életrajzi kérdés, hogyha ő tényleg tervezett valamilyen közéleti szerepvállalást, akkor annak lehetette volna bármiféle hatásossága akkor, hogyha egyébként nincs ez a hangulati hatás. Vagy elpuffant volna, hogy nagyon, nem tudom, mint Pálinkás József pártja. Ennél már most biztos, hogy nagyobb a hatása, és azért mondjuk csak még egy mondat erejéig a politikusi személyiségnél tartva, hát az persze egy politikus esetében egy fontos, én politikusnak hívom, hogy bocsánat, egy politikus esetében szerintem egy fontos képesség a tempóérzék. Tehát ha neki volt egy terve, és meglátta azt a pillanatot, amikor, ami alkalmas arra, hogy ő belépjen ebbe a térbe, azt én politikával foglalkozó emberként a javára írom, akkor is, hogyha mondjuk a gondolatvilágával én nem különösebben rokon szenvezek, ez egy politikusi képesség, ami őt arra érdemesíti, hogy itt legyen a magyar politika életben. Nekünk a jelenben adott egy interjút Szűz Zoltán Gábor, eszmetörténész, politikai eszmetörténész, aki mostanában ritkán szólal meg, nagyon örültem, hogy beszélt, és valahogy úgy fogalmazott ezzel az egész Magyar Péter jelenséggel kapcsolatban, mondott nagyon érdekes párhuzamot, 2006 kapcsán, tehát 2006 tavaszán nyarán is már elkezdődtek a megszorítások, már volt elégedetlenség, már csökkent az MSZP népszerűsége, és hogy az összödi beszéd, az tulajdonképpen egy értelmezési keretet adott annak, hogy mitől is érezzük magunkat rosszul. Hát attól, hogy itt van a miniszterelnök, aki kimondta, hogy ő hazudott, és a hazugságtól érezzük magunkat rosszul. Mint hogyha valami ilyesmiről lenne itt is szó, hogy a kegyelmi botrány, ez egy értelmezési keretet adott annak az elégedetlenségnek, amiről mi is sokat beszéltünk már itt az Új Egyenlőség podcastjában is, hogy hát persze, hát azért senki nem örül annak, hogy 25% az infláció, és egy éven keresztül 20% fölötti, és sikerült 4 egymást követő recessziós negyedévet összehozni, hát ezt érezzük, hát a hétköznapi életünkben ennek van jelentősége, és ehhez jött ez a morális válság. Jelzem, én biztos ebből próbálnék politikát csinálni, hogy a gazdasági válság és a morális válság közös tűről fakad, és ezzel szinte párhuzamosan, ezt követően ugyan, de hát lényegében összefolynak szinte az idősíkok, színre lépett egy új politikai szereplő, aki pedig mint egy arra vállalkozott, hogy elbeszélje ennek az elégedetlenségnek a történetét azon szereplők helyett, akik már sokszor próbálták elmondani, de most már nem hisznek is. Szóval az idő síkoknak ez az összecsúszása, és az értelmezési keretnek ez a hirtelen kialakulása szerintem az, ami miatt egyrészt Magyar Péterről mi is beszélünk, meg folyamatosan szól egyelőre a magyar közélet, másrészt ami miatt én azt gondolom, hogy ma sokkal nem azt mondom, hogy rendszerváltás előtti, nem tudom, előszobában állunk, nem gondolok sajnos ilyeneket, nem gondolhatok sajnos ilyeneket, de sebezhetőbbnek látom ma a fönnálló politikai rendszert, a Fideszt mindenképpen sebezhetőbbnek látom, mint korábban, és hogyha nincs a kegyelmi botrány, és nincsen egy magát ezt az egész érzelem hullámot megszemélyesítő politikai szereplő, akkor lehet, hogy ez már réges-régen elült volna, és valahogy a szelmet visszaparancsolták volna a palackba, és szerintem ez a palackba visszaparancsolás az, ami éppen emiatt nem sikerül most.
Ja, pont ma jelent meg, hogy amikor beszélgetünk, csak hogy akik hallgatnak minket, azok nem biztos, hogy pont az adás megjelenésen a napján, ez április 5-én beszélgetünk, ez egy péntek.
És mostában annyi minden történik, hogy fontos elmondani.
Péntek délután, igen, ugye egy dolgot tudunk, hogy április 6-án lesz egy tüntetés Magyar Péter szervezésében, amit én azért nem hiszek ezekben a politikai nagy mérföldkövekbe, de nyilván most sokan, főleg clickbait szempontjából arra központosítani, hogy na, hogy sikerül a nagy fellépés, sokan lesznek, mennyire lesznek sokan, mit jelent be. Ezt azért is tenném félre, mert nyilván ebből a szempontból a szavaink azok gyorsan meg fognak öregedni, bármit is gondolunk ennek kapcsán. De hát itt van velünk, és ugye azért az hangzik el egyre több helyről, hogy azért ez az ellenzéknek árthat. Nyilván egy kutatás sosem kutatás, de ma jelentette meg a Nézőpont azt az elemzését, amely szerint ugye a Fidesztől nem vitt, az ő mérésük szerint semmit, tovább is 47%-on állnak, és az ellenzéki pártoktól csipegedett le Magyar Péter, és ő szerintük jelenleg a Demokratikus Koalíció MSZP párbeszéd közös listájával azonos szinten a második helyen áll ez a párt, mondja ez a Nézőpontnak a mai kutatása. És nyilván ez egy nagyon fontos kérdés lesz abból a szempontból, hogyha az derül ki júniusba, hogy a Fideszt valójában a választási eredmény szempontjából nem karcolta meg a történet. Most kifejezetten az eredményről beszélünk, és utána a morális részéről majd szerintem érdemes egy pár szó. Hanem az ellenzéket darabolta tovább. Akkor ennek mi lesz a konzekvenciája? Hiszen azért 13%-ot szerez Magyar Péter, hogyha ezt elfogadjuk a végén, bár láttunk már ilyen hirtelen megnövő támogatást, aztán hirtelen vissza is zuhanul. Szóval el is fogadjuk, akkor is valójában az történik, hogy na, akkor szerzett 3-2 mandátumot az EP-ben. Akkor mi történik? Ettől azért még nem fog forradalom lenni az egészen biztos és rendszerváltó hangulat sem. Nyilván azért azt feltételezni, hogy most bárki is legyőzi 2 hónap alatt a Fidesz, ez egy butaság, nem így működik a politika történetben. Szóval, hogyha ez egy ellenzék szétszabadaló műveletté marad, vagy azon tartunk, akkor ez azért ez megbukott láthatólag ez a kísérlet onnantól kezdve, hiszen akkor ez a kiábrándult fideszes szavazók összegyűjtésének a pártja, ez ismét elmarad, kiderül, hogy megint nincsenek kiábrándult fideszes szavazók. Ennek te látod-e az esélyét? Tehát, hogy most nyilván ne egy kutatást arra kérlek, hogy azt jó-e vagy nem, mert nyilván ez szakszerűtlen lenne, hanem azt, hogyha most belenézünk egy kicsit az elkövetkező 2 hónapba, akkor hihetünk-e abba, hogy valójában ez a Fidesz számára még választási szempontból sem ilyen karcolást történt?
Hát azt a centrális erőteret, ami 2010-ben létrejött, végül is már többször hát átépítették az események, vagy átépítették a Fidesz, vagy átépítették ellenzéki szereplők, hogy a Fidesznek azt gondolom, hogy az ebből a szempontból, a pártstruktúra szempontjából a célja, hogy ő vele szemben nála gyengébb és egymással együttműködni nem tudó szereplők legyenek jelen. Én azt gondolom, hogy a Fidesznek ehhez olyan nagyon sokat nem is kell belepiszkálnia az ellenzéki oldal belső ügyeibe, hogy ilyen szituációk létrejönnek. És kétségtelen, hogyha mondjuk a DK és a körülötte létrejövő szövetség és mondjuk egy Magyar Péter körül létrejövő szövetség nagyjából azonos támogatottsággal keveredik ki majd ebből a júniusig tartó időszakból, akkor június 10-én a centrális erőtérnek egy nem is tudom, 3.-4. kiadását fogjuk látni, egy naggyal, mondjuk 2 kisebbel, akik nem állnak egymással szóba, és akkor ez egy országgyűlési választási logikán egy sima fideszes, akár újabb 2/3-ot is eredményezhet. A dolgot egy kicsit színesíti az, hogy önkormányzati választás is lesz, és én tartom azt, amit ennek a beszélgetésnek az elején mondtam, hogy hát olyan településeken, ahol érződik ez a kormánnyal szembeni hangulat, viszont hát nincs mondjuk egy önálló ellenzék ellenes jelölt, és nincs egy Magyar Péter típusú jelölt, vagy általa támogatott jelölt, hanem egyszerűen csak a kormány ellen szavazni akarnak a választópolgárok, ott lehet, hogy iszonyatos tömeg, de mondjuk komoly mennyiségben ellenzéki jelöltek győzelmeket aratnak, kizárja be, hozzáteszem, itt van jelentősége a helyosztó logikának az ellenzéki oldalon, mert persze megnyert helyeket is el lehet bukázni, szóval az, hogy nagyjából nincsen Miskolcon április 5-én délután ellenzéki jelölt, ez megint olyasmi, amire én 2 héttel ezelőtt nem számítottam volna, és tényleg elképedve nézem ezeket a ezeket a szituációkat, de ez nem a politikai helyzeten múlik, ez az ellenzék belső kavarásán múlik, vagy a belső helyzetei múlik, és ezek pont azok a szituációk, amelyek miatt a választópolgárok, a kormány kritikus, sőt kormányellenes választópolgárok egy jelentős része hát rálegyint az ellenzékre. Ugye van még egy érdekes kérdés, és talán nekünk ez itt az Új Egyenlőségben az igazán, igazán érdekes kérdés, és van egy izgalmas rendszerkérdés. Ugye Magyar Péter amellett, hogy nagyon radikális szavakat fogalmaz meg, és nagyon, nagyon profi politikus módjára emeli a tétet, szerintem ennek a demonstrációnak is ez a jelentősége, hogy újabb feladatokat tűz ki maga elé, amelyeket megold, és ebből a szempontból végül is mindegy szerintem, hogy 16 ezeren vagy 45 ezeren vannak kint a téren, tehát ha egy látható tömeggel teljesíti a maga elé kitűzött feladatot, akkor ő egy újabb hitelességet nyer, de amellett, hogy ő nagyon, nagyon radikális, kemény dolgokat csinál, hangfelvételt szivárogtat ki, vagy hoz nyilvánosságra, amellett az ő politikai programja végül is a rendszerhez való viszony értelmében a lehető legkonformistább, ha tetszik, tehát létrehozzak egy pártot, az eddig rossz pártok helyett lesz egy jó párt, és a választópolgároknak nem szerveződniük kell, meg szakszervezetbe lépni kell, meg mindenféle szokatlan dolgot csinálni, hanem egyszerűen ki kell jönni egy-két tüntetésre, és rá kell szavazni. És majd a dolog végén az ő számításai szerint ő lesz a harmadik erő, és majd valamilyen együttműködésben, koalícióban ő leváltja legalábbis a jelenlegi hatalmat, amihez én azt tudom hozzáfűzni, szintén ismerve a választási rendszert, amelynek a keretei között szerint ez megvalósítható, hogy ha három tömb van, tehát ha van a Fidesz, van a Magyar Péter és csatolt részei, és van a hagyományos ellenzék, hívjuk így, ezek között győzelemért folyó tényleges küzdelem akkor alakulhat ki, ha a Fidesz lejön 40% alá, és mindenki más fölmegy 30% fölé. Akkor ez van. Amíg ez nincs, addig a 40% fölötti Fidesz a két egymással szóba nem álló ellenzéki tömbben szemben fölényesen megnyeri a választást, a legtöbb választókerületben győzve. És a másik fontos kérdés, és ez még fontosabb kérdés szerintem ami számunkra, hogy most Magyar Péter fellépésével megint abba az irányba lenged ki a közérdeklődés ingája, hogy akkor most már nem hogy egy jobboldali, de egy belülről jött emberrel kellene megpróbálni ezt a rendszert leváltani, miközben mondjuk a mi egész tevékenységünk, amit az Új Egyenlőség égisze alatt zajlik, az meg arról szól, azt próbáljuk bizonyítani, hogy hát a magyar társadalomnak rengeteg olyan elvárása, attitűdje, gondolkodási eleme van, ami kifejezetten baloldali politikát igényelne, a szociális biztonságtól kezdve az egyenlőtlenségek csökkentése, és még egy csomó minden, ami ide kapcsolódik, és ez az egész most megint hátrasorolódik egy ilyen politikai csodavárás, bizonyos értelemben érthető, tehát érzelmileg érthető csodavárás következtében, és megint nem az a téma, hogy rendben van, de milyen országot szeretnénk. És valójában én arra vagyok kíváncsi, hogy az erről folyó viták, azok majd, hogyha ezek a hatalmas érzelmi hullámok lemennek, ezek a viták megújíthatóak-e, vagy kihozhatók-e a fényre ismét, mert én váltig azt gondolom, hogy amíg erre nincsen válasz, és nincsen olyan válasz, amely válaszok szerintem ott vannak a baloldali gondolkodóknak a fejében, addig nem lehet a politikai győzelem esélyével kecsegtető ajánlatot tenni a magyar társadalom.
Ugye egy analógiát hoztál, egyet én tegyek ide, és azt kérdezem, hogy ebből következik-e valami, ugye amit te hoztál, az Szűz Zoltán Gábor 2006-ostal kapcsolatos analógiája, jó, hogy ez valójában az őszintű beszéd egy értelmezési keretet adott annak a gazdasági megszorítások kapcsán kialakult negatív hangulatnak, ami már nyáron érződött, és valóban egyébként érdemes a hallgatóinknak visszakeresni a akkori közvélemény kutatásokat. Most már nem emlékszünk, és úgy emlékszünk vissza, hogy a ősződi beszéd után zuhant be az MSZP támogatottsága, de nem így történt.
Már június végén vezetett a Fidesz.
Már ez, és tulajdonképpen még ősződ után egy picit még meg is kapaszkodott az MSZP, aztán utána nyilván megint elkezdődött a lejtmenet. Amit én hozok, az pedig egy tulajdonképpen egy műsorajánló is, hiszen készülünk egy beszélgetésre a török választások kapcsán, ahol önkormányzati választások voltak nem olyan régen, és nem várt módon, vagy hát legalábbis általunk nem várt módon, az ottani ellenzéki párt az képes volt átütő győzelmeket, nem csak, hogy megtartani nagy fellegvárokat Törökországban, hanem még több helyen új pozíciókat is szerzett Erdogan rendszerével szembe. És hát ugye vitatatlanul önkormányzati választások is lesznek. Ennek a két analógiának van-e bármilyen konzekvenciája erre a helyzetre szerinted, tehát ebből bármit lehet vezetni a magyar helyzetről, és még csak egy zárójeles részt, hogy te hoztad szóba Magyar Péter kapcsán ezt a rendszerkérdést, és ugye ő azt mondja, hogy hát már nincsen olyan, hogy bal meg jobb, ez nem számít, csak szeretném emlékeztetni a hallgatókat, ilyet már láttunk, ez a Momentum csinált, amikor azt mondta, se nem jobb, se nem bal, aztán hát beült a liberálisok közé, tehát akkor mégiscsak valahol betagúzódott a rendszerbe. De nem is ez csak egy zárójeles megjegyzés volt. Mit gondolsz erről a két analógiáról?
Hát a török példa szerintem azért lenne fontos, mert igazából talán ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy hát kellene, hogy legyen valami hasonló Magyarországon. Ugye a török helyhatósági választást követően maga Erdogan elnök beszélt arról az összefüggésről, hogy a gazdasági helyzetet nem tudták megoldani, és ezért szerzett minden korábbinál jobb eredményeket az ottani ellenzék. Ugye már az egy bizonyos értelemben, hát azt hiszem, hogy csoda talán nem a legjobb kifejezés Erdogan elnökválasztási győzelmére, de hogy egy borzalmasan magas infláció ellenére, ugye tényleg a rendszer minden erőforrását mozgósítva, ugye elnökjelölteket jogilag elütve attól, hogy elindulhassanak, volt képes megőrizni a pozícióját, de úgy látszik, hogy újabb hónapok, évek elteltével már, tehát mint egy ilyen futóhomok szaladt ki a lába alól, legalábbis az a mértékű támogatottság, mint amivel korábban rendelkezett, és hát a gazdasági krízis, tehát a megélhetési válság, talán így a legpontosabb fogalmazni, ez, hát hogy úgy mondjam, politikai lehetőségként rendelkezésre áll. Mi is beszélgettünk itt arról korábban, hogy Magyarország azzal vonulhat be, vagy azzal is bevonulhat a politika-tudományi tankönyvekben, hogy a csodában nem változik a kormánypárt támogatottság, amiközben 25% az infláció. Én azt gondolom, hogy a kegyelmi botrány ezen változtatott, ahogy mondtam az előbb, értelmezési keretet adva annak, hogy mi történik, és tulajdonképpen ki zúdult ez az elégedetlenségnek ez a, tudom, milyen gőze, füstje, lángja a felszíre. Tehát itt van az a lehetőség, hogy ebből a megélhetési és morális krízisből szavazatok legyenek az ellenzéki oldalon. Én azt mondanám, hogy hát ez a politikai feladat, amit el kell végezni. És a politikai feladat elvégezhetőségére egyrészt nyilván példa, igen, a török politikai elitnek, ellenzéki elitnek egy jelentős része, amely nagyon, nagyon komoly munkát végez, ezek nagyon komoly politikusok. Szóval az isztambuli polgármester az egy első osztályú politikus, aki másodszor nyeri meg a várost, most sokkal nagyobb fölénnyel, mint korábban. És biztos utalmas, hogy én állandóan erről beszélek, de én nagyon komolyan gondolom, hogy a lengyel példának elképesztő mennyiségű tanulsága van. Semmivel nem egyszerű a lengyel ellenzéki párpaletta, lehet, hogy egy kicsit bonyolultabb is. Másmilyen, de másképpen bonyolult a lengyel parlamenti választási rendszer, és mégis azt látjuk, hogy az ottani egy tucat párt három listába rendeződve egymással, mégis összehangolva az erőfeszítéseit, egy nagyon sok nehézséggel szembenéző, stabil kormány tudott létrehozni, aminek most komoly esélye van, hogy az önkormányzat az ottani hamarosan elkövetkező önkormányzati választásokon, és talán éppen most hétvégén lesz, komoly sikereket érjen el. Donald Tusknak a pártja most már komoly előnnyel vezet, Kaczynski pártja előtt, tehát nem csak arról van szó, hogy a második, harmadik, negyedik helyezett kormány tudott alakítani, hanem most már a polgári koalíció élen áll a közvéleménykutatásokban. Ez egy iszonyatos politikai munka, hogy hát ezek egymástól nagyon távol álló gondolkodású pártok, nagyon különböző múlttal, nagyon különböző társadalmi beágyazottsággal, és hát persze ambiciózus politikusokkal, hogy ugyanúgy értékes székekkel akarnak leülni a politikusok, ahogy a magyar politikusok jelentős részének is ez van az ambíció horizont tetején, és mégis képesek egy olyan együttműködést létrehozni, amivel választási győzelmet, és talán az önkormányzati választás után azt mondhatjuk, hogy választási győzelmeket tudnak aratni. Én tényleg nem tudok más mondani, mint az, hogy hát ez a munka, amit el kell végezni, és szerintem ennek a munkának az elvégzéséhez most a megélhetési válság és a morális válság körülményei közepette az ellenzéki csoportoknak, az ellenzéki pártoknak, szervezeteknek Magyarországon nagyobb esélyük van ennek a munkának az elvégzésére, nagyobb esélyük van, mint korábban. Igen, akár több tömbre is széttagolódhat az ellenzék. Azt azért majd nézzük meg, hogy pontosan kitől mennyit visz el, ha majd elvisz Magyar Péter pártja. Hát ha én nézőpont intézet lennék, én is pont ezt mértem volna, hogy egészen udvariasan fogalmazzak ezzel kapcsolatosan, de az önkormányzati helyek tekintetében szerintem nem ugyanaz a választói logika fog működni, mint az EP választáson a listák tekintetében.
Hát legyen ez a végszó. Megcsináltuk az idei belpolitikai évadnyitónk második részét.
Igen.
Valójában, hiszen ugye, ahogy említettem a bevezetőben, a januárban egy teljesen más politikai helyzetről beszéltünk, bár megállapításunk nem voltak azért abban a szempontból rosszak, hogy továbbra is június 9-én lesz az EP választás és az önkormányzati választás, de azért sok minden történt az elmúlt időszakban. Köszönöm szépen Zoli Lakner Zoltánnak, hogy itt voltál velem, és egy kicsit beszélgettünk erről, hogy most milyen belpolitikai helyzetben vagyunk.
Köszönöm én is.
És hát a hallgatóinknak pedig ajánlom a figyelmi, az Új Egyenlőség hagyományos csatornáit, ne csak minket hallgassanak, hanem a Zöld Egyenlőséget és a Kék Egyenlőséget, és hát olvassák az újegyenlőség.hu-t, kövessék a Facebook oldalunkat, nézzék a YouTube csatornáinkat, nagyon sok helyen találkozhatnak velünk és tartalmainkkal. És hát, ahogy ígértem, remélhetőleg hamarosan pedig egy török választási eredményértékeléssel jövünk, ami igazán érdekes lehet a magyar párhuzamok szempontjából is. Köszönöm, hogy ma is itt voltak velünk.
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvass minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerőseidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.